Dicsőség az Úrnak, folytatni fogom a múlt heti üzenetet, és szeretnék kivetíteni egy David Wilkerson üzenetnek pár mondatát. Jó volt ez, hogy ez a kezembe akadt. Jó az, amikor az ember tanulmányoz egy témát, és hirtelen a kezébe kerül, és megerősíti, és mivel ő Istennek egy nagy ember, azért hoztam, hogy valóban alátámasztam azt, amiről beszélek, felolvasnám, jó? Sokan a megtért emberek közül, akik bűnbocsánatot és megtisztulást kaptak, boldogtalanságban élnek. Soha nem érzik azt a teljességet, amely Krisztusban élve elérhető. Az igazság az, hogy tudhatnak Jézus keresztre feszítéséről, a vér tisztító erejéről, a hit által való megigazulásról, de mindezek ellenére képtelenek belépni Isten áldásának a teljességébe. Sok keresztény hívő nem lép túl a keresztre feszített megváltónktól a feltámadt Urunkhoz, aki dicsőségben él. Persze a legtöbb hívő felismeri ugyan, elismeri a Krisztusban lévő helyét, hogy együtt van felültetve a Krisztusban, de csak teológiai, nem pedig gyakorlati tényként. Ha Krisztusban vagytok, akkor Isten szemében mellette ültök az ő jobbján. A mindenható jelenlétében ülünk. Speciálisak vagyunk a szemében, mert Krisztusba vagyunk behelyezve. Értsétek meg, hogy mivel Isten elfogadta Krisztus áldozatát, most ő csak egy embert lát, Krisztust, és benne azokat, akik hitben hozzátartoznak. Mit értek azon, hogy Krisztusban lévő helyzetünk? Egész egyszerűen azt, hogy a helyzetünk az, ahová helyezve vagyunk. Isten helyezett oda minket, oda, ahol most vagyunk, ami pedig nincs máshol, mint Krisztusban. A kifejezés, hogy Krisztusban, a mennyekben nem valami, amit el kell érnünk, hanem valami, amit Isten kijelent rólunk. Tehát a kifejezés, hogy Krisztusban, a mennyekben nem valami, amit el kell érnünk, hanem valami, amit Isten kijelent rólunk. Értsétek meg, hogy mivel Isten elfogadta Krisztus áldozatát, egy embert lát, még egyszer ezt felolvasom, Krisztust, és benne azok, akik hitben hozzátartoznak. Egyszerűen a múltbeli természetünk meghalt a keresztnél, és most Isten csak Krisztust látja, amikor ránk néz. Nekünk is meg kell tanulnunk, hogy magunkat úgy lássuk, amint Isten lát minket. Amen. Ez azt jelenti, hogy ne fókuszáljunk állandóan a bűneinkre és a gyengeségeinkre, hanem a győzelemre, amelyet Krisztus nyert számunkra a keresztnél. Amen. Természetesen David Wilkerson most nyilván úgy gondolja, hogy ha bűn van az embernek az életében, akkor meg kell térni. Ahogy már az elmúlt hetekben is erről tanítottam, a felültetett pozícióból fogsz tudni megszabadulni a bűneidből is, és a gyengeségeid helyett Isten azt szeretné, hogy néz a Krisztusba. És mivel beszélt arról, hogy Krisztusban lenni, ezért ez egy nagyon-nagyon fontos témához, a felültetés témájához, és azt gondolom, hogy amit a legfontosabb leszögezni, hogy mi történik a Krisztusba való behelyezéskor. Nyissátok ki ott a 2 Korintus 5-nél, itt kezdeném az igét. A Krisztusba való behelyezésnek a lényege az, hogy a régiek elmúltak, és minden újjá lesz. Tehát ezért tud Krisztusra nézni az Atya. Tehát a 2 Korintus 5-ben. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Tehát a lényeg a Krisztusba helyezésnek, hogy minden elmúlik, és egy vadonatúj teremtés jön létre. Tehát Isten nem megfogott bennünket, és nem csinált valamit, nem kiigazított, a helyre pofozott, hanem egy vadonatúj DNS-t tett belénk, új teremtések lettünk a Krisztusban. Teljesen, érted? Ezért látja Krisztust, mert bele vagy helyezve a Krisztusba. Ezért lát együtt vele. Amen. Ezért vagy szorosan ő vele kapcsolatban. Ezért jöhet rád az áldás. Ezért jöhet rád a védelem. Isten Krisztuson kívül semmit nem lát. Minden Krisztusban lát. Ő benne teremtetett minden, a fejedelemségek, hatalmasságok, minden, a látható világ Krisztusban. Tehát a felültetés témája ugye arról szól, hogy Krisztusban vagyunk. És a Titusz levélben... Nem fontos most odalapoznotok, azért most ez eszembe jutott. Azt mondja ez ige, hogy a Titus 2-ben, hogy Krisztus önmagát adta mi életünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet jó cselekedetekre igyekvőt. Tehát a megváltás áldásai azt okozzák, hogy az ember igyekezni fog jó cselekedetekben előjárni. És tudjátok, ez az igyekvő nagyon tetszik, mert tényleg ez a szatirikus dolgokhoz tényleg azt jelenti, hogy valaminek a lelkes híve vagy. Lelkes rajongója, utánzója. Tehát annyira akarsz jót cselekedni, hogy ennek a lelkes hívévé válsz egy idő után. Amikor az ember Krisztusban van, és egyre jobban ismeri az Urat, akkor egyszerűen szinte megszállottan elkezd hasonlítani az atyára, a fiúra. És amit ő tőle lát, azt fogja cselekedni. Tehát lelkes híve vagy a jó cselekedeteknek? Lelkes híve vagy, de jó, a mai nap lesz egy jó alkalom, hogy jót tegyek valakivel. De jó, a mai nap, érzem, hogy föl kell hívni azt a szemét, a mai nap ezt meg kell tennem, a mai nap érzem, hogy adakoznom kell neki, a mai nap meg kell vigasztanom őt. Mert hogyha nem vagy ez, akkor Isten azt akarja, hogy erre váltson meg bennünket, jó cselekedetekre igyekvő hívőt. Azt gondolom, hogy az elmúlt 4-5 alkalommal szerintem teljesen egyértelmű számotokra, hogy a felültetés üzenetében én nem a teológiáról beszéltem, hanem most már arról beszélek, és már azt érzem, hogy az üzenet nem az, hogy csak higgy a Krisztusban, hanem most már cselekedj a Krisztusban. Most már rég nem az az üzenet, hogy teológiákat gyártsunk magunknak. Amen. Hanem Isten most már azt szeretné, hogyha járnánk. És a Kolosse levélben, ide már ide lapozhatok, a Kolosse 2-ben, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. És hogyan vettétek a Krisztus Jézust? Ez egy nagyon fontos kérdés. Amikor vetted a Krisztust, egyetlen úgy vetted-e, hogy valóban ő az Úr? Valóban úgy ismerted meg őt, ahogy van? Valóban a teljes evangéliumot ismerted-e meg? És én az elmúlt 20 éves kereszténységem alatt azt érzem, hogy nem a teljes evangéliumot ismertük meg. És én azt gondolom, hogy az Efézus 1, az Efézus 2-nek az üzenete a teljes evangélium. Mint ahogy Wilkerson is mondja, nem csak a bűnbocsánat. A teljes áldás. Nem csak a keresztnek az üzenete. Amen. Hanem sokkal több ennél. És Isten azt szeretné, hogyha már járnánk ő benne. Tehát a járás azt mondja, hogy azért kell ő benne járni, és mert minél jobban jársz az Istennek az útján, annál jobban meggyökerezel, és tovább épülsz ő benne. És utána ott olvasod, hogy ő benne az Istenségnek egész teljessége testileg benne volt, és ti ő benne vagytok beteljesedve. És azt érzem most már, Isten azt szeretné, hogyha el tudnánk mondani, hogy az életem teljesül vele. Be vagyok telve a Krisztussal. Be vagyok telve ő vele. Nem csak arról van itt szó, hogy járjunk ő benne, legyünk olyanok, mint ő. Számomra a teljesség azt jelenti, hogy tudjak járni a megváltásnak az áldásaiban. Jelent a teljesség. Teljesség azt jelenti, hogy minden mértéket meghaladó. A teljesség azt jelenti, hogy minden korlátot felülmúló dolog. Isten azt szeretné, hogyha a megváltás áldásai a teljességében is tudna járni az egyház. Nem csak a bűnbocsánatban, hanem mindenben, amit Krisztus megszerzett a Golgotai kereszten. És ezért mondja egyébként Pál a Róma levélben, a Róma 15-ben, hogyha hozzátok megyek, akkor Krisztus evangéliuma áldásának a teljességével megyek. Amen. Én nem hiszem, hogy Isten csak részigazságot akart megosztani az egyházzal, hanem a fiúval együtt mindent odaadott. És mindent azért, amiről a hetekben beszéltem, hogy a fölépüljön a dicsőséges egyház. És a megváltás áldásaiban, mondom, nem csak a kereszt van, nem csak a bűnbocsánat, hanem az Efézus 1-nek és a 2-nek a szellemi valósága. Kivetítenél már jó nekem valamit? Összefoglaltam nektek az Efézus 1-2-ben. Azt mondja... Nincs, az nincs meg? Nincs meg, jó, akkor ezt sajnálom, de nem baj, akkor az Efézus 1-2-höz gyertek, aztán majd így fejből, kapásból majd el fogom talán mondani. Azt mondja Pál, Isten megáldott bennünket a Krisztusban minden szellemi áldással. Tehát az Efézus 1 a Krisztusban, és a 2 a Krisztusban való lakozás teljes áldásáról beszél, hogy mit jelent, amikor valaki Krisztusban lakozik. Amen? És az Efézus 1-2-ben, tehát mik ezek a szellemi áldások szerintem, amit Pál elmondott az egyháznak. Először is az újjászületés, ugye? Az újjászületés áldása beszél arról, hogy a szentség által ki vagy választva. Írhatjátok, mert szerintem ezt jó végig imádkozni. Tehát először is a megtérés, az újjászületés áldásáról beszél Pál. Azt mondja, hogy ki vagy választva a második a szentségre, hogy az ő szent fiává váljál, második pont, amire elhív. Harmadik, hogy a kegyelme dicsőségének a magasztalására elhív téged. Aztán beszél még egy olyan fajta szellemi áldásról, ami hiszem az a vérnek az ereje, amit odaadott az egyháznak. A vér és a bűnbocsánatnak az ereje. Aztán beszél arról, hogy megosztja velünk az ő akaratának titkát, és a titok az, hogy majd egy nap egybeszerkeszt mindent Krisztusban. A következő szellemi áldás az, hogy meg vagy pecsételve a Szent Szellemmel, az ígéretnek a szellemével. A következő szellemi áldás, hogy örökséged van. Olvasom sorrend, de most sorrendben megyek, nem akarom szétszedni, hanem inkább ahogy az elmémbe, szívembe bele van írva. Tehát örökség, az ígéretnek a Szent Szellemével meg vagy pecsételve. Aztán azt mondja, hogy a bölcsesség kijelentés szelleme által megkaptad azt az áldást, hogy képes vagy felismerni Krisztus hatalmát. Hol van ő? És még ez übereli. A csúcs az, a legnagyobb szellemi áldás, mert így megy föl Pál, hogy együtt meghaltál vele, együtt feltámadtál a Krisztusban, és együtt ülsz az atyának a jobbján. Tehát ennél nagyobb szellemi áldást nem fogsz tudni kapni a Bibliából. Nem fogsz látni, hogy együtt fel vagy ültetve a mennyekben. És mindez nem csak azért, hogy egy önző emberekké váljunk, hanem, ugye miért múlt héten beszéltem, hogy mivel az ő alkotása vagyunk, meg vagyunk teremtve arra, hogy az előre elkészített jó cselekedetekben járjunk. Azért, hogy a dicsőséges egyház fölépüljön, amiről beszélek. Amen? Tehát ezek a szellemi áldások, úgy gondolom, ami az Efézus igében le van írva. Na most, amikor ugye a teljesség, visszatérek erre egy picit a Kolosse 2-ben. A teljesség az azért érdekes számomra, mert azt jelenti, hogy ezek szerint nem mindenki él teljességben. Ezek szerint lehet úgy is élni, hogy nem jutsz el olyan magasságokba, olyan szellemi szintekre, amire Isten szeretne, hogy eljussál. Különböző szintek vannak a növekedési szintekben. Különböző látásokat tudunk elvenni ebből az Efézus 1-2-ből, ebből a szellemi áldásból. Lehet, hogy az egyik úgymond áldást jobban ismered. Lehet, hogy erőteljesebb vagy abban, hogy a vérereje, a kereszt, fantasztikus dicsőség, de Isten azt akarja, hogy tovább jussál. Értitek? Ezek mind-mind alappillérek ahhoz, hogy föl legyél készítve az előre elkészített cselekedetekre. Itt van, nézzetek, tehát igen, összeírtam. Újjászületés, kiválasztás szentségre és fiúságra, elhívás Isten kegyelme dicsőségének a magasztalására, a bűnbocsánat ereje Jézus vére által, ami a megváltást jelenti, és azt is, hogy az ördög a mi lábaink alatt van. Egybeszerkesztés a Krisztusban, azt mondtam, ez a titok, ez lesz majd, örökség a fiúság alapján, Szent Szellemmel való megpecsételés, Krisztus erejének, hatalmának megismerése a bölcsesség kijelentés szelleme által, Krisztussal együtt való feltámadás és felültetés a mennyekben, és azt nem mondtam, ingyen kegyelemből, múlt héten hangsúlyoztam, mindez ingyen kegyelemből. Beszél a Krisztusban lenniről, ugye ezt az egyet most talán kihagytam, de mivel ezzel kezdtem az üzenetet, Krisztusban lenni, ugye ez mind Krisztusban adatik meg, és akkor a legnagyobb áldás még itt, amit nagyon szeretek, ez az alkotás és a felültetésnek a témája. És ugye múlt héten az alkotásról beszéltem a legtöbbet. Szóval a teljesség azt jelenti, hogy nincsenek korlátok. Istennél, ezt szeretném hangsúlyozni. Nálunk vannak korlátok, embereknél. De Istennél nincs korlát. Amikor a teljességet látod, látnod kell, hogy a teljesség egyébként az eredeti szövegben a pléroma azt is jelenti, hogy tökéletesség. Teljesség, tökéletesség. Isten mindig tökéletességre szeretné a hívőt vezetni. Azért is mondja a Máté evangéliumában, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát én azt látom, hogy Isten a mércét mindig feljebb viszi, mint hogy én gondolnám, vagy látnám a bennem munkálkodó erő szerint. Amen. Tehát én úgy döntöttem, és azt gondolom, hogy ti is egyetértetek velem ezzel, én az Atya áldásának a teljességében szeretnék élni. Itt a Földön. Ami csak létezhet, amit a Földön itt meg tudok ismerni, meg tudok szerezni, amit át tudok venni, nekem az mind kell. Nem elég már hinni, nem akarok már csak hinni. Az aratás gyülekezetének nem az az üzenete, hogy higgyen. Már hiszünk, már annyira hiszünk. Most már az a lényeg, hogy gyakorlati módon tudjuk alkalmazni az Istennek az igéjét, mint fegyver az ördög ellen. Amen. Az Efézus 1.23-ban ide nézhettek, ez nagyon tetszik, úgy itt is teljesség van. Ez döbbenet, figyelj. Mindeneket vetett az ő lábai alá, és Jézust tette az egyház fejévé, és figyelj, mely az ő teste neki, teljessége ő neki. Tehát Krisztusnak pedig mi vagyunk a teljessége. Döbbenet, nem? Én, a tökéletlen kis agyagedény, ahogy mondtam múlt héten. Én vagyok a teljessége. De ahhoz, hogy ez a teljesség meg tudjon nyilvánulni, ehhez azt mondja, hogy ő mindeneket betölt mindenekkel. Amen? Tehát ő az egyháznak a feje, és mi vagyunk az ő teste, az ő teljessége. És be akar bennünket tölteni teljesen. Csordultig. A teljesség Isten azt mondta, hogy csordultig. Amikor a 4000-eket megvendégeli, amikor az 5000-eket megvendégeli, te azt látod, hogy tele van a kosár. Ő nem tud azt csinálni, egy kosarat megtölt 2-3 kenyérrel. Nem tudja azt tenni, hogy egy adakozó kosárba beletesz 2 fillért. Egyszerűen nem hiszem el. Mindenét megosztotta. És mivel a fiút megosztotta, ezért mindent oda akar nekünk adni. Amen. Visszatérve ez a Wilkersonra, amikor ezt olvastam, az jutott eszembe, hogy a tékozló fiú története igazából, hogy a tékozló fiú történetében mit látsz, hogy mikor történt a fordulópont az életébe? Tudja-e valaki? Mikor? Így van. Amikor azt látta, hogy moslékot eszik. Azt látta, hogy az atya nélkül éhen hal. Közben a béres, az atyának a bérese bővölködik. Mi indított a megtérésre? Az atya jósága. Megdöbbent, hogy elhagyta, kilépett az atyának a fennhatóság alól, és nem látja már, nem tapasztalja azt a jóságot. Ez vitte őt tovább. Ez volt a megtérésének az oka. És amit megint csak meg akarok erősíteni. Többet kapott, mint kegyelmet. Többet kapott, mint szerető csókokat az arcára. Többet kapott, mint kegyelmet. Többet kapott, mint egy átölelést. Hanem utána az atya kihozta a legszebb ruhát. Az atya ráadta a gyűrűt. A sarut a lábára. És utána a hízlalt túlkot levágta. És ez még nem elég, azt mondja, gyere, ünnepelj velem! Együnk, vígadjunk együtt! Ez az evangélium. És ez egyezik azzal, hogy nem élhetünk boldogtalanságban. Hogyha csak a keresztig mész el, lehetséges, hogy lesznek problémáid. Nem fogod tudni élvezni az atyának a jóságát. Ez a másik fiú nem élvezte. És Isten megmutatta ezen a fiún keresztül a másikon, hogy én nem ilyen vagyok. Én azt akarom, hogy ünnepeljünk. Azt akarom, hogy az én jelenlétében legyél. Az Efézus 2.6. Azt mondja az Efézus 2.6-nál, most a jó cselekedetekről szeretnék beszélni, és úgy gondolom, hogy más megvilágításban fogom helyezni, hogy még jobban inspiráljalak benneteket. Eddig arról beszéltem, hogy kegyelem az, fel vagyunk ültetve, és az is kegyelem, hogy jó cselekedetekre előre vagyunk választva. Itt azt mondja a 2.7-ben, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. És aztán vissza is térek a múlt heti üzenethez az elejére, mert most azt hiszem ezt hozzá kell tennem. Tehát azt gondolom, hogy ez a felültetésnek az üzenete, ez áldás. És ez is hozzátartozik, mint mondtam, a szellemi áldásokhoz. A felültetés nem csak kegyelem, hanem Istennek az áldása, amit ő eltervezett és kimondott. És maga a jó cselekedetekben való felkészítés is nem csupán kegyelem, hanem Isten így áldotta meg az embert, hogy képes legyen. Az ő alkotása képes legyen az előre elkészített jó cselekedetekben járni. Amen. Amikor Isten megteremtette az embert, az 1 Mózesben azt látod, hogy miután megteremtette, erről beszéltem, igen, azt hiszem múlt héten, az első dolog, amit tett, hogy megáldotta őket. A száján keresztül kijött Istennek az áldása. És az áldást mindig az ige Mindig az ige, az Isten szájából jövő ige közvetíti. Tehát kimondta Isten az áldást, és Ádámnak és Évának be kellett fogadnia az áldást. Hinnie kellett abban, hogy ők valóban képesek a jó cselekedetekre. Mert ugye azt látod itt, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok a birodalmatok alá, uralkodjatok a tenger halain. Tehát mi volt az áldásnak a lényege? A gyümölcstermés. Amikor Isten megáld valamit, akkor az áldásban benne van a sokszorozódás, benne van a gyümölcstermés. Hogyha te rajtad áldás van, akkor Isten szellemi szinten is, és teljes szívvel, hiszem egyre jobban, hogy tanulmányozom az igét, anyagi területen is helyre akar tenni. Úgy is meg akar áldani. Tehát az 5 Mózes 30-ban egyébként, ja, és igen, azt nem mondtam. Tehát Ádám és Éva, azt gondolom, meglettek áldva a szaporodásra és a sokasodásra, a gyümölcstermésre. Csak az a probléma, hogy ők kiléptek Istennek az akaratából. Az 5 Mózes 30-ban egyébként azt mondja az ige, azt mondja, hogy elétek adtam az áldást és az átkot. Ellenetek, bizonyságul hívom ellenetek, igen, így van, a mennyet és a földet. Elétek adom az életet és a halált. Az áldást és az átkot, válasz. És azt gondolom, hogy Ádám és Éva nem jól választott. Ők azt az utat választották, ami kivitte őket Istennek az akaratából. Tehát az áldás miatt, mivel Krisztusban vagy, szeretném, ha elhinnétek, hogy képesek vagytok gyümölcstermésre. Mindenki. Nincs olyan személy ebben a közösségben, aki nem képes arra, hogy gyümölcsöt ne tudna cselekedni. Ez nem igaz, mert a te alkotása vagy, és meg vagy áldva. Amen. A múlt héten beszéltem a Jeremiás 17-ről, nem tudom, emlékeztek-e. Azt próbáltam ott is ecsetelni, hogy maga az áldás, Istennek az áldása egy gyümölcstermő életet hoz. Emlékeztek? Tehát áldott az az ember, aki az Úrban bízik, mert olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, és a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Tehát az Istenben való bizodalom áldást hoz, és az áldásban, még egyszer szeretném hangsúlyozni, az áldásban benne van a gyümölcstermés. És ezért a gyümölcsei az annak az embernek, aki megtartja Istennek az igéjét, és bízik az Úrban, a gyümölcstermés lesz. Tovább megyek az áldás. Remélem, meg fogjátok érteni. Tehát az áldás útján szeretnék eljutni a jó cselekedetek témájához. Azért, hogy egy más oldalról is megvilágítsam, hogy Isten mit szeretne a személyes életünkben. A Lukács 5-höz gyertek, légy szíves. A Lukács 5-ben ez a csodálatos halfogásról van szó. A Lukács 5 arra egy csodálatos sztori, hogy hogyan tud Isten sikertelen pecásokat sikeressé tenni. Hogyan képes arra, hogy horgászokat, akik teljesen a saját maguk erőfeszítésükből pecáznak, horgásznak, sikeressé tudja tenni. A kérdésem az, amit hiszem, hogy az Úr tett föl számomra. Hogyan jött a növekedés Péternek az életében? A sztori ez. Hallgatják Jézus Krisztusnak a felkent ige hirdetését. Hallgatja a felkent üzenetet. Utána a felkent üzenetből egy rémát hal. Azt mondja neki az Úr. Evezd a mélyre, és fest ki a hálóidat fogásra. Jön a réma. Megcselekszi Jézusnak a szavát. Azt mondja, hogy hát eddig nem történt meg, amit szerettem volna. Persze nem teszi hozzá, de mi nagyon jól tudjuk, azért, mert emberi erőfeszítésből, csak az emberi erőfeszítésből akart horgászni, halakat hozni. Mester, jó lehet, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokasságát kerítébe, szakadozvala pedig az ő hálójuk. Tehát a felkent tanításon keresztül réma, aztán a rémát megcselekedte, és ebből lett az áldás. Azért lett áldás, engedelmesség történt a rémára. És nem csak meghallgatta Jézust, de jó, Jézus, azt mondtad, fantasztikus, vessem ki a hálót, de jó, a szívembe elrejtem, és csá. Nem. Rögtön abban a pillanatban letette a kételkedését, és ráállt az igére, amit Jézus mondott a réma beszédére, tudjátok, itt az eredeti szövegben réma van, megtette, amit kell, és akkora áldás lett, úgymond Péternek az áldásából az áldás, mit mondtam, sokszorozódik. Két hajó, majdnem elsüllyedt. Addig akarom adni, hogy megértsék, hogy én bennem van a teljesség, és többet akarok nekik adni, mindenből többet. És Péter utána azt mondja, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézus mit mond? Dehogy távozom. Hogy gondolod, hogy távoznak? Hát ezért adtam a csodát, mert egy céllal adtam egy csodát számodra. Azért adtam az áldást, hogy kövess engem. Tehát Isten felhasználja az anyagi területet, az anyagi áldást is ad, hogy abból, de szeretném, hogyha megértenétek jól, szellemi dolog jöjjön ki. Az anyagi áldásodból úgy lesz szellemi dolog, hogy te is megáldasz más például anyagilag. Manifesztálódik ez az anyagi áldás, én hiszem. És az anyagi csoda a réma megcselekvésére jött, először hallására, a megcselekvésére egy céllal, és annak a szellemi legfőbb gyümölcse pedig az volt, hogy elhívja Pétert. Látod az áldást, látod az engedelmességet, látod a csodát, látod a halakat, látod a teljességet, komplex Jézus, ha megjelenik valahol, teljes körül. A te áldásoddal, amit szeretnék elmondani, Isten másokat is meg akar áldani. Nincs olyan, hogy önközpontú áldás. Isten úgy adta az áldást Péterre, még egy hajóterület, és sok tömérdek hal lett ott. Azért, mert ha te az Isten útján jársz, és engedelmességbe vagy, és áldást kapsz, akkor Isten azt szeretné, ha azt megoszt. Ezért is megáld, nem csak azért, mert szeret téged. Igen, szeret. De neki további tervei vannak, hogy az áldást megoszd. Itt ezt látod, látod? És Péter szembenézett azzal, hogy az emberi erőfeszítése semmit sem ért. A kereszténység titka az, hogy Isten élete, szava átfoljon rajtunk keresztül. És valóban önerő nélkül, azt gondolom, mert itt arra példa ez a történet, hogy önerő nélkül Isten megmutatta, hogyha bízol bennem, bízol az én szavamban, képes vagyok csodát tenni. Kihagyta az emberi erőfeszítést. És azt gondolom, hogy Isten meg akarja mutatni ezt, hogy milyen az ő benne való bizalom, és milyen emberi erőfeszítés nélkül is. Úgy, hogy csak engedelmes vagy a szónak. Cselekedni. Erre ez egy fantasztikus példa. És tudjátok, hogyha az ember magára néz, és azt gondolja, hogy minden az ő teljesítményétől függ, akkor előbb-utóbb a keresztény élete egy élettelen lesz, egy sivár. Unalmas. Na, megint megyek halászni. Fölkelek reggel. Úgyse fogok semmit. És egy ideig bírod, aztán az ember, hogyha önerőből él, és nem Krisztusból él, azt fogja megtapasztalni, hogy elfogy az erő. Isten azt szeretné, Krisztusra összpontosítanánk. És az egyébként ez a szolgálatra is jellemző. Isten azt szeretné, hogy az ő neki folyó szolgálatokat ő belőle folytatnánk, hajtanánk végre. Amen. Hogyha a kegyelemre fókuszálunk, és a fiúra fókuszálunk, akkor tud majd áradni az áldás a testvérek felé. És tulajdonképpen a jó cselekedetek is a Krisztussal való kapcsolatot gyümölcseként természetesen kellenének, hogy folyjanak. Azért, mert Krisztusban vagy. Teljesen természetesen kell, hogy áradjon ez az élet. Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy most, mikor a jó cselekedetek üzenetnél tartotok, ne azt nézzetek, hogy te mit tudsz tenni, hanem hogy az Úr által mire vagy képes. Mert alkotás vagy, megint ezt szeretném mondani, alkotás vagy, remek mű vagy. Az Úrban mire vagy képes. És Istent nem láthatod egy mennyei főnöknek. Nem lehetsz egy teljesítmény orientált keresztény. Nem láthatod Istent úgy, hogy fürkész téged állandóan, és mindig aprólékosan úgy megmér, mert ő nem ilyen. Ez nem ő. Ez egy rossz atyakép. Ez ki fog vinni az Istennek az akaratából, ki fog vinni a kegyelemből. Mert nem fogod tudni átvenni Istennek az üzenetét, hogy valamit cselekedjél. Mert mindent önerőből, a saját önerődből szeretnél megcsinálni. Itt azt látod ebből a történetben. Tehát a fő gyümölcs pedig szellemi lett, ugye? Mert Isten elhívja Pétert, és elmondja neki a szolgálatát. A jó cselekedetek, ahogy én megfogalmaztam, azt hiszem, hogy múlt héten ezt nem mondtam, mert azt gondolom, nem csak cselekedetek, hanem olyan magatartásbeli viselkedési formák és mentalitás, ami nem kimondottan csak a cselekedet, hanem maga a személyiségedből, ami kiárad. Természetesen fontos a cselekedet, de maga egy ilyen hozzáállás, egy magatartás. Igen. Köszönöm. Menjünk a Máté 5-höz. Most arra szeretnék választ adni, megpróbálok, amit nekem hiszem az Úr mutatott, hogy miért nincs annyi jót tett az egyházban. A jó cselekedetekkel kapcsolatban, ami talán a legfontosabb, hogy Isten mindig azért adja, és azért akarja, hogy tegyük ezeket, hogy ő megdicsőjön. Ez megint ugye kizárja, amit az előbb beszéltem, ezt a teljesítményközpontú életet, ezt az önerőt. Isten azt szeretné, hogyha ő dicsőjön meg. Most láthatunk egy másik identitásképet. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fénylik mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Minden jó tett világosság. Bármi, amit teszünk az Úrért, az Úr által, vagy testvéreknek segítünk, világosság. Itt erről van szó. Nézd meg, világosság és cselekedet, és majd meglátod, mint igazság összefüggő fogalom. Azt mondja egyébként a János 3-ban is, hogy azok az emberek, akik szeretik a világosságot, ugye mennek a világosságra, hogy a cselekedeteik nyilvánvalóvá váljanak. Tehát egyértelmű, hogy a világosság és a cselekedet összefügg. És az Efézus 5-ben is azt mondja, hogy régen voltatok, mint világosság sötétség, most pedig, mint a világosság fiai, úgy járjatok. És azt mondja, hogy a világosságnak a gyümölcse miben van, tudjátok? Minden valóságban, jóságban, és még egy dolgot mond, igazságban. A valóság az, amit cselekszel. Eljutok oda, amit mondok. Az a valóság. Nem az, amit gondolsz, nem az, amit hiszel. A való igazság az, ami cselekszel. Ami megnyilvánul benned. Ami kijön. És olvasom tovább az igét. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Úgy tűnik hierarchia van, van, aki nagyobb, van, aki kisebb Isten királyságában, a cselekedeteitől függően. Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek az országába. Na ez a kemény ige. Jézus beszél kétfajta igazságról. A farizeusi igazságról, és beszél, nézzétek nyugodtan ott a kezetekkel, beszél a való igazságról. A farizeusi igazság ismeri az igét, még kijelentést is tud kapni, mégsem lesz valódi, átélt, megtapasztalt igazság az életében, ha nincs, mi nincs. Így van, cselekvés. Nagyon lassan szeretném ezt elmondani, hogy valóban megértsétek, mit szeretnék kihozni. Mert ugye azt a kérdést tettem fel, hogy miért nincs annyi jó tett Isten királyságában. Onnan tudjuk, hogy igazságá vált bennünk az ige, Isten szava, vagy egy természetfeletti élmény, vagy valóság, hogy megnyilvánul az életünkben. Megmarad és megnyilvánul. És az igazság akkor tölti be a célját az életünkben, én úgy hiszem, ha cselekvő emberekké válunk, és a szeretetünket, hitünket, bármit tettekre váltjuk. Tehát, most az igazságról beszélek, mint figyeljetek, az igazságban akkor élek, tehát az életszóra figyeljetek, hogyha megnyilvánul bennem az igazság, akkor a tiéd, ha megnyilvánul benned az igazság. Ne állj meg a kijelentés szintjén. Ez még fél út. Az még nem az atyának a tökéletes akarata. Azt mondtam, hogy igen, az igazságban élek, ezt mondtam. Az Isten igéje élő ható, ugye, a zsidó levél alapján. Az ige élő és cselekvő, energikus, hatékony, működik. Az igének az a feladata, hogy belül mozgásba indítson, és változást eszközöljön az embernek az életébe. Maradjatok nyugodtan itt csak, megnézem ezt. Az igének ez a természete. Meg akar nyilvánulni, amen? Tehát az ige nem csak ott akar lakozni benned, nem ez a végső célja. Tévedsz, ha azt gondolod, hogy de jó, befogadtam az igét, mekkora ész vagyok. Azt a minden, mekkora teológiai tudásom van. Az ige fölszabadítja a Szent Szellemet arra, hogy cselekedjen. Isten megteremtette a világot, ugye ott kezdetben, hogy mondja, tohu, bohu, stb., mindegy. A Szent Szellem lebegett, és Isten kimondta a szót. A kettő együtt cselekvés. Amen? Tehát mi történik, amikor a Szent Szellem által, a Szent Szellem inspirált téged, a Szent Szellem benned van, és amikor az igével is jó kapcsolatban vagy, egybeszerkesztés történik a Szent Szellem és az ige között, és cselekvésre akar téged buzdítani. Amen? És a zsidó 4-ben ugye ezt látod, hogy Istennek beszéde élő, ható, energikus. Cselekvő. Cselekvő Istennek az igéje. Menjük vissza a János 5-hez, nem tudom, hogy ellapoztatok-e onnan. Farizeus igazság, ugye? És való igazság. Mi a különbség? A cselekvés. Erről beszél Jézus. Nézzük akkor a János 8-at. Ugyanarról szól a sztori. Nem ismerték a való igazságot a zsidók, úgy azt gondolták, az Isten az ő atyjuk, de a cselekedetükkel tükrözték, nem tükrözték. János 8, igen. Remélem közben az agysejtjeitek egyre jobban működik, hogy megértsétek, hogy azt szeretném, hogy jó cselekedeteket hajtsatok végre mindenki a saját maga területén. Ez az üzenet célja. Felültetett keresztények, drága Istennek a szentjei, feltámadott keresztények, szentek, tökéletesek, elhívottak, Isten munkatársai, Isten épülete, világnak a világossága, választott nemzetség, szent nemzet, megtartásra való nép. Ezek vagyunk mi. Cselekedjünk. János 8. Jézus itt is felfedi különbséget a farizeus igazság és az Isten igazsága között, hogy mi az. Ő leírja, hogy mit jelent valóban ismerni az atyát. Végig azt például az a történet, hogy például hol a te atyád, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat, ha engem ismernétek, az én atyámat is ismernétek. Tehát a jellemzőit, vagyis a gyümölcseit szeretné a farizeusoknak, a hitetlen zsidóknak megmutatni, hogy leessen a tantusz. Azt mondja, aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyeket neki kedvesek. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket. Ugyanez üzenet, csak más módon az igazság meg akar szabadítani. Ha igazságod van, akkor szabad leszel. Ha való igazságod van, akkor megszabadulsz. Azon a területen, ha a tied, ha csinálod, meg fog szabadulni, azt mondja itt Jézus. És utána elkezd nekik beszélni, hogy ki a ti atyátok, és ki az én atyám. Különbséget hoz. Én azt beszéltem, amit az én atyámnál láttam. Ti azt cselekszitek azért, amit a ti atyátoktól láttatok. Tehát cselekedet. A cselekedetekről azt mondja neki, meg lehet ismerni, hogy ti az ördög atyától vagytok. Én pedig az Istentől vagyok. Halleluja. 42-es. Ha az Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam, és jöttem. És nem magamtól jöttem. Tehát azt mondja, hogy hitetlen zsidók, farizeusok, ha ismernétek az atyát, elfogadnátok engem. Hitetlen farizeusok, zsidók, akkor szeretnétek engem, akkor elfogadnátok a beszédemet, akkor úgy csinálnátok, úgy cselekednétek, ahogy az atya. Mert akitől származol, az a te identitásod. Ti az ördög atyától valók vagytok, mert nem azt teszitek, amit Isten mond. Azért nem hallgatjátok az én beszédemet, mert nem hisztek benne. hinnétek az én szavamnak. Amen. János 5. A János 5 sztori, itt lesz a lényeg, és itt azt hiszem, itt jobban ki fogom bontani. A János 5 egy gyógyítással kezdődik, egy olyan fajta gyógyítással, amit teljes szívből hiszem, hogy Jézusnak nem csak egy szokványos gyógyítása volt, honnan gondolom, azért, mert ennél a tónál nem sok ember gyógyított meg, hanem csak egyet. Ezért azt mondom, hogy ez egy előre elkészített látás volt az atyától, amiben beleállt. Előre látta, hallott az atyától, hogy neki ezt az embert meg kell gyógyítania. Látod? Meggyógyítja a beteget. Kairosz időben, úgy mondja az eredeti szöveg, megjelent egy angyal, fölkavarta a vizet, és aki először lépett be, tehát testi módon, aki először belement a vízbe, az meggyógyult. Aztán jött Jézus, és azt mondja, akarsz-e meggyógyulni? Egy kérdést tesz hozzá. Jön a kifogás. Persze, szeretnék, de nem bírom megtenni emberi erővel, nem tudok oda menni, és mindig más megy bele a vízbe. És azt mondja neki, hogy kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. És a probléma az volt, hogy szombat volt. Tehát Isten mit csinál a szabadban? Gyógyít. A farizusok mit mondtak? Isten nem csinál semmit a szabadban. Csönd van. Semmi. Nem, Isten megmutatja a felültetésnek az üzenetét itt is, hogy ő a szabadban is teljességet ad az embernek. Meg akarja gyógyítani, nem érdekli őt az a nap. Sőt, annak a jele, hogy a szabadkor gyógyít. Dicsőség Istennek. És nézd meg, hogy mi volt a probléma, tehát rögtön megérkezik a hatalmas baj, a legnagyobb probléma, meglett a baj, kijelenti azt, hogy azt mondja, Jézus felel nekik. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé, tevén magát az Istennel. Amikor azt mondja, hogy atyám, akkor az egy lényegűséget jelenti, hogy ő egy az atyával. És ahogy kerestem itt az Urat, és hogy gondolkodtam, Uram, miért mutatod nekem ezt üzenetet? Mert ugyanis a sztoriból az jön ki egy hatalmas tükröm. Hatalmas irítség. Annyira, hogy meg akarják kövezni Jézust. Azért, mert két dolgot tett, azt mondta, hogy ő egyenlő az atyával, és mert szombaton gyógyított. Ez olyan botrányt okozott, hogy meg akarták kövezni Jézust. És azt értettem meg, hogy mivel ő megvallotta az ő származását, az atyaságot, hogy ő kapcsolatban van az atyával, ez az ördögnek nagyon nem tetszett, pláne, hogy egy vele. És én azt értettem meg, hogy az ördög gyűlöli a fiúságunkat. Gyűlöl minket, mert az ő képmására és hasonlatosságára vagyunk teremtve az Istennek. Azt hiszem, hogy ezt megértenétek, ez egy szellemi dolog volt ott. Gyűlöl azért, mert Krisztusban vagy. Gyűlöl, mert a képmására vagy teremtve. Gyűlöl bennünket azért, mert meg vagyunk váltva. Gyűlöl minket, mert áldás van rajtunk. Gyűlöl minket, mert képesek vagyunk jót tenni. És ő benne nincs semmi jó. A jóságnak egy szikrája nincs benne. Ha azt mondod, hogy 100%-ból 0,1, az sincs benne. Semmi, a jóságnak semmilyen nincs. És ő az a fiúnak a helyét kívánta. És mi, teremtett lények, alkotások, őt mindig arra emlékeztetjük, hogy hasonlítunk az atyára. Mi csak hasonlók vagyunk. Jézus egy volt vele. Ugye az volt a problémája Ádámnak és Évának, hogy azt hitték, hogy ők istenekké lesznek. De nagyon jól tudjuk, hogy nem. Isten üzenete számunkra, hogy mi hasonlók vagyunk ő hozzá. Az ember Isten képmására teremtetett, hasonlóak vagyunk hozzá. És az ördög a föld feletti uralmat elcsalta az embertől. Ezzel, mert ők istenekké akartak lenni, Ádám és Éva. És az ördög nem bírja ezt az egységet, nem bírja ezt a kapcsolatot az atya és a fiú között. Nem bírja a mi kapcsolatunkat elviselni, és ezért ő mit gondoltok? Mennyire szeretné, hogy örököljük azokat az áldásokat? Semennyire. Mit gondoltok? Mi a célja? Nem az, hogy teljesen elhomályosítsa az egyházat, hogy mit szerzett meg Krisztus a kereszten? Nem az a célja, hogy kifosszon bennünket a megváltásnak az áldásaiból? Nem az a célja, hogy olyan keresztényekké váljon az egyház ülő keresztényekké? Higgyétek el, az ördögöt nem zavarja, hogy tanításokat hallgatunk. 100%, ha csak nincs kenet. De a mai világban ez is nehéz. Ő szépen jól el van, és hallgatja a felkenet és nélküli üzeneteket, ő ezt nem zavarja. Ő azt zavarja, amikor az Istenét ismerő nép fölbátorodik és cselekszik, mert akkor valami történik, mert akkor az áldás megsokszorozódik. Csodálatos, megnézi a prédikációkat, hagy hallgassák. Nem tudják azt, amit én, hogy farizeus igazságban vannak. Nem csinálnak semmit. Ülnek, melegítik a székeket. Közben Isten egyháza. De jó, nem lesz valóság. Nem fognak a szellemi ajándékok működni, mert nem csinálnak semmit. Nem hiszik el az identitásukat. Ez így zajlik a szellemvilágban. Higgyétek el, 100%-ig biztos vagyok benne. Nézzük meg a Jób egyet. Azt szeretném, hogy egy szent indulat, gyűlölet legyen bennetek az iránt, hogy ne üljetek többé, és az egyház ne üljön. Azt szeretném, hogy meggyűlölnétek azt a semmittevést, hogy nem hiszitek el, hogy képesek vagytok Istentől dolgozni, cselekedni, és hogy terve van az életetekkel Istennek, és az ördög pedig le akarja rombolni az Istennek a tervét. Mennyire utálhatja a felültetés üzenetét? Mennyire utálhatja, hogy te fel vagy ültetve Krisztusban, és hogy megvan osztva a hatalom. Használni akar bennünket az ő ősztörténeti tervében. Jób egy. Lőn pedig egy napon, egy hat, eljött az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt, és eljött a sátán is közöttük. Remélem értitek, gondolhatjátok, itt nem itt udvarlásról van szó. Itt arról van szó, hogy megálltak Isten színe előtt. Tehát az az eredeti szó, oda mentek a sátánnal együtt Isten elé. És mondd el az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felelt a sátán az Úrnak, és mondta, körülkerültem, és átjártam a földet. És mondd el az Úr a sátánnak, észrevetted-e az én szolgámat Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön. Fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő. Felelt pedig az Úrnak a sátán, és mondta, avagy ok nélkül félié Jób az Istent? Nem te vetted-e körülött magát, házát, mindenit, amilyen van? Keze munkáját megáldottad, marhája, igen, elszaporodott. Az a szó, amit azt olvasod, hogy észrevetted, ez nem egy fizikai szem. Itt a héberben használt szellem és szív van. Jó, ha tudjuk, hogy ő szellemi módon feltérképezi azokat az embereket, akik bűngyűlölőek, istenfélőek, szentek, és plusz áldás van rajtuk. Anyagi, szellemi áldás, sikeresek. Átjárta a földet, és tanulmányozza az embert. És mivel érzékeny, és egy szellemi lény, fölismeri az emberen az áldást. Fölismeri, hogy Krisztusban vagy, fölismeri a szentségedet. És figyeljetek, egy égbe kiáltó dolog. Mit vett észre? Mi volt a problémája? Az áldás és a siker. Gyűlöli az áldásod? Gyűlöli a sikeredet? Bizony gyűlöli. És most figyelj! Nem te vetted körülött magát, házát, mindenit, amilyen van. Keze munkáját megáldottad. Marhája, igen, elszaporodott a földön. Nem csak az volt a baj, hogy Isten jelenlétében van. Az áldás, a siker, az anyagi, a szellemi, a lelki. És amire rájöttem, megdöbbentem, mert rájöttem, hogy ez egy sátáni gondolat. És a mai egyházban és a mai életünkben is valóság tud lenni, amikor azt mondjuk, hogy X személy nem azért szereti az Urat, mert áldás van rajta. Mi történne, hogyha elvenni Isten az áldását? Nem szoktunk így gondolkodni? Nem egy sátáni mondat? Persze, könnyű neki, mert áldás van rajta. Ez a sátáni mondat. Nem Isten kísértette meg Jóbot, hanem az ördög. Nehogy irítség, féltékenység legyen bennünk az ördögnek a természete, amikor látunk embereket, akik Isten áldása van. Nehogy azt kezdjük kívánni, hogy majd eljön az ő ideje, amikor megtapasztalja, hogy nem lesz rajta áldás. Amit leszögezhetünk ebből a Jób sztoriból egész biztosan, Isten áldása van az Isten félő embereken. Szaporodás, sokasodás van. Itt is kifejteném, hogy igen, áldás van az Isten félő bűngyűlölő embereken. Anyagi is. Szellemi, anyagi áldás. Úgy, mint Ábrahámon, úgy, mint Izsákon, úgy, mint Jákobon. És tudjátok, Isten megmutatta Jóbon keresztül is, és a többi emberen keresztül, hogy nem azért szerették az Isten, mert áldás volt rajtuk, hanem a személyért. Mert ezekben a helyzetekben kijön. Kijön Istennek az üzenete, Istennek az akarata. Átmehetünk nehézségeken, átmehetünk nyomorúságokon, átmehetünk próbákon, támadásokon, de Isten be fogja bizonyítani, hogy valóban szeretjük őt. És ki fog tartani, és az életünknek a végét sokkal jobban meg fogja áldani. És higgyetek el, a vallás olyan képet ad sokszor Istenről, mintha csak a személye lenne fontos, és az áldás nem. Nem lehet szétválasztani Isten személyét az áldástól, a jóságától. A vallás teszi ezt. Aki azt mondja, hogy nem kell, Isten nem akarja azt, biztos vagyok benne 100%-ig, nem azt akarja Isten, hogy csak azért szeressük, mert ő létezik, hanem azért is, mert jó. Bízzuk rá a motivációt. Ő tudja nagyon jól, hogy miért szeretem őt. Tudja nagyon jól, hogy ti miért szeretitek. De sose gondoljátok azt, hogy az ő áldása nem nyilvánul meg jóban, jó cselekedetekben. Ahogy elkívánja tőlünk, hogy jót tegyünk, ő is jót akar velünk tenni. Amen. Ez nem igaz. Ne válassz szét. Ne gondold, hogy neked a létminimumon kell élned. Isten többet akar adni. Csak féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Sátán azt gondolom pusztítani, rombolni akarja az egyházat, és ez a célja, hogy kifossza az egyházat a szellemi javakból. Nem akarja, hogy az áldás teljességében járjunk. Aratás gyülekezete. Itt az idő cselekedni. Itt az idő kérni egy szent dühöt. Itt az idő, hogy kérni kell kenetet. Itt az idő, hogy kérjük Istentől, hogy az Efézus 1-2-ben járjunk. Hogy cselekedjünk. Ne legyünk ülő keresztények. Sátán nem akarja, hogy utánozzuk az atyát. Nem akarja. Azt mondja az ige, legyetek az ő utánzói Istennek. Gyűlöli, ha én meg te hasonlítok rá. Isten terve, mi most? Fölolvastam azt az igét, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Isten most is dolgozik. Isten nem csak ül. Ne értsétek félre a felültetésnek az üzenetét. Isten nem csak ül a mennyekben, és karba teszi a kezét, hanem most is végzi bennünk az ő munkáját. Most is a Szent Szellem által működik bennünk, és azon van, hogy a megváltás áldásai valóságá váljanak. Ezért van a Szent Szellem, hogy ki árassza rajtunk keresztül Isten az ő jóságát másokra, hogy működjön Istennek a kenete, és az ördög ebben akar megakadályozni, vagy azért, mert nem hiszed el az identitásodat, vagy azért, mert lusta vagy, vagy azért, mert egyszerűen csak nem cselekszel, nem akarsz a szolgálatba beállni, és ő pedig röhög a sok ülő keresztényen. János 5-öt nézzük. Ahogy Jézus az atyától született, és cselekszi az ő akaratát, Isten vágya, hogy mi is hasonlítsunk rá, és mi is cselekedjünk. Istennek a munka végzése természet feletti, az ő munka végzése, az ő morálja természet feletti. Nagyon jól tudod, múlt héten elmondtam, ő alkot, teremt, készít valamit. És most bennünk munkálkodik hívőkben. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Meddig? Mindez ideig. Folyamatosban van. Egészen a mai napig Isten dolgozik. Isten cselekszik rajtunk keresztül. És most azon dolgozik, hogy helyreállítsa, én azt gondolom, az Efézus 1-ben lévő szellemi áldásokat. Azon gondolkodik, és azon dolgozik, hogy az Édennek azt a részét, ami átjöhet, újból megvalósítsa az emberen keresztül, hogy jó legyen a kapcsolat vele. Hogy csodálatos kapcsolatba kerüljünk, hogy képesek legyünk előre elkészített tettekben járni, hogy egy intim közösségbe kerüljünk vele, ott, ahogy Ádám és Éva. Isten most is dolgozik, és azért dolgozik, hogy vissza kell nyerjük azt a kapcsolatot, ami Ádámnak és Évának volt. És még egy dolgot akar, hiszen vissza akarja adni az ember méltóságát. Hogy ne tiporjon el az ördög minket. Szerencsétlen flótások, ő így gondolja. Isten vissza akarja adni az embernek a méltóságát. Alkotások vagytok, remek művek. Vissza akarja adni a dicsőséget is az embernek. Tökéletes megváltónk van. És mit dolgozik még Isten most? Az egyházat a szolgálati ajándékok által is helyreállítja. Helyre kellene, hogy állítsa. Te meg vagy áldva kreativitással. Meg vagy áldva munkavégző tevékenységgel, képességgel. Meg vagy áldva azzal, hogy lássál. Hogy dolgozzál. Hogy cselekedjél. Áldás van rajtunk. Áldás. Szaporodás, sokasodás. Ki tudod-e mondani, hogy Isten áldása rajtad van? Isten elhívott, hogy növekedjek, hogy gyümölcsöt teremjek, hogy beálljak abba a szolgálatba, amire ő elhívott. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pásztorokul, tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából a szolgáját munkájára, a Krisztus testének építésére. Formája, formálni szeretné az egyházat a szolgálati ajándékok által is, hogy egyre jobban az egyház Krisztus képű legyen. Így van. Eljutunk mindjárt az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének az egységére. Mi vagyunk, mi még egy identitást szeretnék a mai nap végül leszögezni. Isten munkatársa. Munkatársa, aratás gyülekezete akkor leszel, ha cselekszed az ő munkáját. Az lenne a feladata az apostoloknak, a profétáknak, az összes szolgálati ajándéknak, hogy egy alkotó munkát végezzenek. A test formálása a cél. Továbbadta Isten a szolgálatot. És van egy jó hírem, nem mindenkinek jó hírem, csak a szolgálati ajándékokról van ám itt szó. Ahogy a Korintus levélben látjuk, mindenki a testtagja. És együtt növekszünk. Álljunk föl, és zárásról ezt álljunk föl közben, ezt megnézzük az 1 Korintus. Halleluja! Mindnyájan egy szellem által vagyunk megitatva. A test sem egy tag, hanem sok. Ha azt mondaná a láb, mivel hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való, éj azért. És ha a fül azt mondaná, mivel hogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való, avagy nem a testből való azért. Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat, a testben egyenként mindeniket, amint akarta. Krisztus teste. Alkotás, remek mű, Isten munkatársa, Isten szántóföldje, Isten épülete, szentek, szeretettek, elfogadottak, fiak, csodálatos lények, kivált képpen való nép, különleges, speciális nép. Itt az idő, hogy rázd föl magad, ahogy énekeltük a dalba. És kérjük Istentől, hogy változtasson meg. És ez a mai nap egy ne olyan tanítás legyen, hogy az egyik füleden be, a másikon ki. Hanem úgy menj haza, változtatni fogok. És meg fogok változni, helyre fogok állni. És azt szeretném, hogy hasonlítanék rá. És Jézus mit mond? Hogy aki hisz, az cselekedni fogja azokat a cselekedeteket, amelyeket ő cselekszik. És mit mond, nem fejezi be, és akármit kértek az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítsék az Atya. Tehát Jézus is cselekszik, és meg akarja adni a szíved kívánságát. Múlt héten használtam ezt a szót biznisz, jó értelemben. Te cselekszel, és Isten jósága megnyilvánul. Tettekben. Várjad, hogy Isten tettekben megnyilvánuljon. Amen. Áldás van rajtatok, összefogalom, áldás van, Krisztusban vagytok, szentek vagytok, tiszták vagytok, alkotások vagytok, remek művek, működő organizmus, élő, ható Isten igéje van bennetek, hallgatjátok az igét hétről hétre, és az igének cselekednie kell, működni, ott munkálkodik benned Istennek az igéje, és ne keményítsd meg a lelkiismeretedet, ne mondd azt, hogy elég. Nem akarom hallgatni. Nem mondd azt, hogy lusta maradok. Én is szeretnélek bátorítani benneteket, hogy azt gondolom, hogy a Péterfi út, Sándor utca 40-nek meg kéne telni hívőkkel. Teljes szívből mondom. Ha nem hétköznap, akkor csütörtökön. Meg kéne telni buzgó keresztényekkel. A békesség Istene, aki oszta a juhokat. Tegyen titeket készségessé minden jóra, hogy cselekedjétek az Atyának az akaratát végre, velem együtt.